túl sok adat torzítja a valós képünket. Túl sok adatot kapunk, egyszerűen elmerülünk benne, és nem adatvagyonunk lesz, hanem adatmocsarunk, hogy beelsüllyedünk.
Mit érdemes automatizálnunk, és van-e ebben bármiféle kockázat, hogyha valamit feleslegesen digitalizálunk?
Szívemből beszélsz a kérdéseddel.
Ipar 4 Backstage. A mesterséges intelligencia, robotika, big data, cloud már napjaink része. De mit hoz a jövő, és milyen hatással van ez a termelő szektorra? Az Ipar 4 Backstage podcastet hallgatod, amelyben iparvállalatok kulcs szereplői és szakértők történetei mentén mutatjuk be, hogy merre tart az ipar.
Mindenkinek van egy története. Egy történet arról, hogy hogyan lépett a sikerhez vezető útra. De mi van a sikersztori mögött?
Hallgasd velünk a modern ipar kulisszatitkait.
Szeretettel köszöntöm Simon Lajost, a Richter Gedeon NRT CIO-ját. Persze magát a Richtert nem kell bemutatni, mert azt gondolom mindenki ismeri. De nagy vonalakban mesélünk arról, hogy képzeljük el, mint gyárat. Mi zajlik a falak mögött?
Szervusz! Ez egy nagyon komplex kérdés, mert hogy maga Richter 120 éves cég, és hát a 120 év alatt azért elég sok technológia és elég sok irány megvalósult nálunk. Nagy vonalakban azt tudom mondani, hogy három fő telephelyünk van. Budapest, Torog és Debrecen. Debrecen a legújabb, az egy elég új biotechnológiai alapokra épülő gyár. Dorog is mondhatnánk, hogy új, hogyha a gyártást nézzük és a manufacturinget, és a legöregebb talán Budapest. Elég széles a spektrum, amivel foglalkozunk, nagyon sok kiszerelőtem van, hatóanyag, mikrobiológiai laboratóriumink vannak rengetegek. Kutatással is foglalkozunk, talán azt gondolom a Richter erre a legbüszkébb, mert hogy az innovationben előjárunk, és hát nekünk van a legnagyobb kutatási területünk itt Európában.
Az Ipar 4-ben hol tartotok?
Szerintem jó irányba haladunk. A legfontosabb az, hogy haladunk, és az is nagyon fontos, hogy azt gondolom a vezetőség is, és a kollégák is nagyon nyitottak rá, kötelezettek. Már-már úgy különben az én területemen, ami nem egy klasszikus IT, mert hogy a mi szervezeti egységünk neve az az AIT, AIT, magyarosan mondanánk, ez az Automation and Information Technology. Tehát mi elindultunk abba az irányba, hogy az klasszikus IT-OT szervezetet azt egy kicsit összemostuk.
Na jó, akkor szerintem kezdjük ezzel, beszéljünk erről, jó? Hogy erre miért volt szükség?
Erre miért is volt szükség? Hihetetlen, ahogy mondtam, a digitalizáció útján jól haladunk, nagyon sok digitalizációval indult. És maga a Richter azt felismerte, hogy a szervezetben a duplikáció az nem annyira szerencsés. Tehát ugyanaz a skillset és technológia van az egyik oldalt és a másik oldalt, mások az elvárások, de az alapskillset ugyanaz. És innen elindult az, hogy legyen egy szervezet. És elindultunk amúgy különben az Ipar 4.0 irányába is, ahol realizálta a cég azt a tényt, hogy ma már nem arról beszélgetünk, hogy régi 20-30 éves gépek, nem mondom, hogy nálunk is nincsen már Windows XP, még van, hetek, hónapok kérdése, de van. És ezt az irányt, hogy elkezdtük követni, akkor realizálta a Richter, hogy ahhoz, hogy az Ipar 4.0-ban tényleg érdemben tudjunk haladni, ez az első feltétele annak, hogy a két szervezetet közelebb hozzuk egymáshoz.
Tehát ennek inkább technológiai okai voltak, vagy kompetencia okai?
Én inkább kompetenciának mondanám, meg az a fajta gondolkodás, ami a Lean-ben van, ez nagyon érdekes. Mi a Richterben komoly törekvéseink vannak avval kapcsolatban, hogy lean-esítsünk. Uh-huh. És hát a Lean-nek egyik az alapfeltétele, hogy akkor nézzük meg a folyamatainkat, egyszerűsítsük és tegyük hatékonnyá. És hát amikor én csatlakoztam a Richterhez kicsivel több mint 2,5 évvel ezelőtt, akkor én avval a szervezeti egységgel szembesültem, hogy volt egy szervezetem, egy főosztályom, ahol volt service desk, plusz. Volt egy másik szervezeti egység, egy másik főosztály, ott is volt egy service desk. Hát ez már nem annyira klassz. És akkor mentem tovább, nézzük, milyen szervezeti egységek vannak, ki mivel foglalkozik. Volt egy infrastruktúra, lásd csodát, a másik oldalt is volt egy infrastruktúra, üzemeltetési csoport, volt egy alkalmazás üzemeltetési csoport, volt egy gyártás közeli alkalmazás üzemeltetési csoport, és akkor mondtam azt, hogy hát, hölgyeim, uraim, ez így nem annyira sikeres, hogyha azt nézzük. Nézzük azt az oldalt, hogy hogyan is lehet hatékonnyá tenni, illetve hogyan tudnánk ezt így egybe tenni. És ez a kettő együtt, tehát az a nagymértékű digitalizáció, és a folyamatos változás, ami kihozta azt az eredményt, hogy mi elindultunk ezen az IT-OT merge irányba, és összehoztuk a szervezetet.
Ezt egyébként a management hogyan fogadta ezt a célt?
Management hogyan fogadta ezt a célt? Azt tudom mondani, amikor én csatlakoztam, akkor én már megkaptam a szervezetet. Tehát én úgy kaptam meg a két szervezet egységet, hogy az IT-t és az OT-t is tegyük össze, és hozzuk ki ebből a szinergiákat.
Tehát akkor volt egy felső vezetői elkötelezettség emögött, hogy ez így elinduljon.
Én azt gondolom mindenféleképpen, tehát Orbán Gábor vezérigazgatóra ebben már előre gondolkodott, és nagyon előrelátóan ezt már ő látta, hogy az ipar 4.0-nak az egyik feltétele lesz az, hogy ezt így együtt kéne kezelni. Ugye az ipar 4.0-nak az, hogy hogyan érünk el oda, több megközelítése van. Először csak megismerik egymást, elindulunk a technológia irányába. Tehát az, hogy az ipar 4.0-nak a végső állapotát elérjük, nagyon sok út vezet oda. A Richter ebből azt választotta, hogy mi a kultúrával kezdtünk, mi a szervezettel kezdtünk. Ez egy komoly kihívás, azért azt kell, hogy mondjam, mert igaz az a mondás, hogy a jó vállalati kultúra reggelizi a stratégiát és a különböző terveket. Legjobb esetben is. Ezzel azt gondolom, mi is találkoztunk. Úgyhogy mi ebbe az irányba indultunk el, hogy hogyan tudunk a szervezetből egy kicsit hatékonyabban összehozni, hogyan tudjuk a projektjeinket összemörzsölni, mert hogy maga a Richter ez a nagyon eszközorientált szervezet. Rengeteg berendezésünk van, rengeteg műszerünk van, rengeteg szerverünk van, hiszen ha csak abba belegondolunk, hogy itt Magyarországon van közel 6000 dolgozó, nem teljesen 6000, de közel 6000 dolgozó, és a Worldwide nézem, ez 12000 dolgozó, nagyon sok. Hatalmas igény van már a gyógyszergyártásban is az új technológiák felé, az új alkalmazások felé, gondolok itt csak akár a kollaborációs eszközökre. Persze a COVID megsegített minket, mind IT-sokat, de azt gondolom, hogy maga a Richterben ez jelen van. Ha csak arra gondolok, hogy amikor én csatlakoztam a Richterhez 2,5 évvel ezelőtt, akkor még nagyon sok minden számítás, folyamat, adat Excel táblában, vagy éppen kockás füzeten volt. Pont a mai nap volt az ügyvezetőségnek egy prezentáció, az egyik csoportvezető mutatta be az adatalapú döntéshozatalnak a hosszú távú stratégiát, ami kimutat 2025-ig, és ma már arról beszélgetünk, hogy mesterséges intelligencia kéne.
Szuper. Mielőtt a mesterséges intelligenciára átmennénk, engem nagyon-nagyon érdekel, hogy hol tartotok most ebben a IT konvergenciában?
Ez vegyes kép. Azt gondolom, van, ahol előre haladtunk, és előre mentünk. Tényleg azt tudom mondani, hogy ha csak azt nézem, hogy szervezeti egységben, ha csak azt nézem, hogy Magyarországon hány gyár, vagy tényleg gyártással foglalkozó nagy cég jutott el odáig, hogy az IT-t, OT-t összerakta, és az automatizálást összerakta, azt gondolom, hogy ez egy nagyon innovatív és előremutató állapot. Vannak olyan területek, ahol még el vagyunk maradva, ahol még fejlődnünk kell. Úgyhogy ez egy vegyes kép, de ez teljesen normális, ettől nem szabad megijedni. Én azt gondolom, fel lehet építeni egy nagyon szisztematikus stratégiát, amit igyekszünk is, és nekünk is van egy stratégiánk, sőt nem is egy több, hiszen bármi hihetetlen, van egy automatizálási stratégiánk, van egy data governance stratégiánk, van egy security stratégiánk, van egy modern workspace stratégiánk, és még sorolhatnám, de ezeknek a szinkronjára egy orchestration-t ráhelyezni, ez nagyon nehéz, és ezt egy szervezettel lehet megcsinálni. Ezek különböző érettségi szinten vannak.
Az eddigi tapasztalatok alapján mi az, amit megosztanál, vagy javasolnál azoknak a szervezeteknek, akik még ezelőtt a konvergencia előtt vannak?
Két tanácsot tennék, azt gondolom. Az egyik az, hogy ne becsüljék alá a kultúrát. Adjanak neki időt, de ne túl sokat, és legyenek bátrak. Hihetetlen ellenállás volt nálunk is a szervezetben ezzel kapcsolatban. Az elején, amikor az ötlet is felmerült, ez egy ördögtől származó vad ötlet, és különben is nem működik, mert az elmúlt 20-30 évben nem így dolgoztunk, nem így szoktuk. Legyenek bátrak, merjék. Talán ez a két tanács. És természetesen adjanak azért időt a kollégáknak is. Mondanám, hogy én is adtam, de nem.
Jó, mondjuk bennetek ezt sújtott közben még a COVID is. De most abban nem belemenve, hogyha ki kellene emeljél egy-két területet, mit emelnél még ki, amit szerinted még fejlesztenetek kell?
Technológiai oldalról nézzük.
Nézzük technológiai oldalról.
Technológiai oldalról, amiben én szeretnék egy kicsit jobban elmozdulni, az a, hát fogalmazzunk úgy, nekem kulcs a security. Azt gondolom, hogy ez egy ilyen folyamatos rohanás a hackerek és a világ ellen, ahol soha nem tudom, hogy mennyire rohantam előre, vagy mennyire vagyok lemaradva. Egészen addig, míg be nem kerülünk az egyik hírportálnak a fő címére. Azt gondolom, hogy itt a security az mindenféleképpen. A másik pedig egy kicsit úgy emelném ki, hogy mérnököknek gondolkodását még alakítanunk kell. Nagyon jó mérnökeink vannak, hihetetlen profik, és ők az elmúlt 20-30 évben, ahogy kellett, és ahogy jött az igény feléjük, úgy is működtek, egy nagyon rockszolid, nagyon stabil infrastruktúrát és működést építettek föl. Ám betúr a világ változik. És a világ most már arra átállt arra az állapotra, hogy nagyon agilisek vagyunk. Én valójában nem szeretem ezt a buzzwordot, mert agilis, agilis, mindenki nagyon agilis, de valójában ez az agilitás arról szól, hogy mindent akarunk nagyon gyorsan, és lehetőleg azonnal. És folyamatosan változnak, akár a technológiák is, akár az irányok is, és erre való felkészülés és flexibilitás, amit el kell érjünk.
Rugalmasság.
Igen.
Említetted, még maradjunk egy kicsit itt a kibervédelemnél. Volt már egy nyilatkozatod arról, hogy ez milyen fontos, és milyen problémákat okozhat. Azt gondolom, hogy most egyébként is eléggé aktuális ez a téma körülöttünk zajló események kapcsán. Mi az, amit szerinted egy CIO-ként meg kell tenni, és mindenképpen végre kell vinni?
Hát ez egy azért érdekes kérdés, mert én híve vagyok a kibervédelemnek, de ma már ezt inkább mi is a csapatunkat úgy hívjuk, hogy Risk and Security. Ez nagyon fontos, hogy nagyon örülök, a mi security csapatunk tényleg nem az a nagyon klasszikus kocka security csapat, aki azt mondja, hát minden portot lezárunk, seki sebbe, az a biztos, hanem igenis mérlegelik az üzleti kockázatot, igenis mérlegelik a működtethetést és azt a felhasználói élményt. Van egyfajta flexibilitásunk, és van, ahol nagyon rigidek vagyunk természetesen, mert védeni kell. Én azt gondolom, hogy ilyen szempontból nem arról beszélgettünk tényleg, hogy security, hanem azokat a technológiákat meghatározni, ami minket segít avval kapcsolatban, hogyha netán baj van, akkor minél hamarabb azt azonosítani tudjuk, és minél hamarabb izolálni tudjuk és kezelni. Erre kell fölkészülni. Akár a mostani kritikus helyzetben, amit a külpolitikában folyik, mi a security csapattal dolgozunk együtt napi szinten, hogy éppen hol tartanak a kibertámadások. Van-e annak bármilyen kockázata, hogy minket érint? Mert hogy az ipar 4.0 és maga a digitalizáció szép dolog, de ebben napról napra emeljük a kockázatát annak, hogy mi egy támadás áldozatai leszünk. Vezérigazgatóra tettem kétszer neki kommentet, amikor túl sokat nyilatkozott, hogy örülök, hogy benne van a hírekbe, de előbb-utóbb valakinek felkelti a figyelmét, ami nekünk ez egy kockázat. Mondta is, hogy ez egy érdekes megközelítés, erre még nem gondolt, de valójában így működik a világ.
Említetted az előbb, hogy még az egész ipar 4-ben, digitalizációban még benne vagytok, még folyamatban van. Mit kell automatizálni, vagy mit érdemes automatizálnunk? És rögtön hadd tegyem fel azt a másik kérdés is, hogy van-e ebben bármiféle kockázat, hogyha valamit feleslegesen digitalizálunk?
Szívemből beszélsz a kérdéseddel, mert hogy ez napi szinten nekünk kihívás. Ha megkérdezem a mérnökeimet, az automatizálási mérnökeimet, hogy megkérdezem azokat a mérnököket, akik a gyártás közeli technológiával foglalkoznak, hát ők azt fogják válaszolni, mindent is. És hát ugye a másik oldalról meg hát milyen jó, mindent digitalizáltunk, és az emberi tényezőt kiiktattuk, ez egy nagyon szép és nagyon jó dolog. Ám bátor, nem biztos, hogy nekem van arra igényem, és az mellett költségből szeretném is ezt a költséget ráadozni, hogy egy olyan mérleget, amit havonta csak egyszer használok, lehet, hogy elfér, hogyha azt éppen valaki oda megy és leírja. És nem kell azt feltétlenül automatizálni, és nem kell bekötnöm a gyártási rendszerbe, mert értem, és nem kell róla adatot gyűjtsek, hanem majd azt valaki beírja kézzel. És az adatgyűjtés pedig a másik nagy kihívás, azt gondolom, mert onnantól kezdve, hogy itt vannak a szenzoraink, itt vannak az érzékelőink, én is nyilatkoztam, hogy az adat az az új olaj, az adat vagyon mennyire fontos, de fennáll a veszélye annak, hogy a túl sok adat torzítja a valós képünket. Túl sok adatot kapunk, egyszerűen elmerülünk benne, és nem adat vagyonunk lesz, hanem adat mocsarunk, amiben elsüllyedünk.
Esetleg menjünk bele mélyebben ebbe az adattárolási kezelési problémákba. Ugye, ahogy te is mondtad, az ipar 4-ben az egyik legfontosabb buzzword az a adatgyűjtés, big data, aranya az új iparnak az adat. Ti hol tartotok ebben, illetve hol gondolod azt, hogy meg lehet húzni egy határt? Lehet egy határt meghúzni, hogy mire érdemes ezt kiterjeszteni, az adatgyűjtést?
Azt gondolom, igenis, meg nem is lehet határt húzni. Talán én, amivel elkezdtem ezt a határt, azt büdzsi oldalról. Az adatgyűjtésnek nagyon nagy varázsa az, hogy jó, ez is kell, az is kell, ez is kell, és akkor majd azt így 4-5 évre eltesszük, de amúgy különben sose használom, mint egy jó lom is gyűjtjük az adatot. És hogyha nem szabunk ennek határt, akkor nincs az emberekben az a kényszer, hogy egyszerűen adattisztítást végezzünk, és nincs az emberekben az a kényszer, hogy de kell nekem tényleg 10 évvel ezelőtti gyártási adat, hiszen akkor már lecseréltem azóta a technológiát, bármit, nem biztos, hogy releváns, és nem biztos, hogy érdemi információt ebből ki tudok szedni. Úgyhogy azt gondolom, az egyik ilyen kontroll az a budget oldalról, hogy ugyanis megfogjuk, és rákényszerítjük magunkat arra, hogy takarítsunk, és csak az az adatot tegyük bele, ami valóban fontos. Az, hogy ebben kapcsolatban mi hol tartunk, idén kötjük be nagyon sok rendszerünket abba a dételék és adattárházba, amit az előző évben kialakítottunk. Itt is nagyon tudatosan figyelve arra, hogy nem mindent is. És ennek az adatnak az, hogy hogyan kezeljük, már az elején egy governance-el, szabályozással, úgyhogy már nagyon szigorúan Richterben egy szabályozás fogunk ebben kapcsolatban kiadni, és elérhetővé tenni mindenkinek, hogy hogyan is épül ez fel, mit tekintünk egy egységes adatnak, hogy egy igazság legyen, mert hogy mindenki gyűjt adatot, és akkor a végén kiderül, hogy de az én adatom azt mondja, hogy 3, a tiéd azt mondja, hogy 13, na de kinek van igaza? Úgyhogy ezt a governance-t próbáljuk megoldani, építettünk is fel erre egy portált, ahol lesznek data steward-ok, tudni fogjuk, hogy melyik rendszerből jön. Tehát igyekszünk arra úgy felépíteni ezt a rendszert, hogy mindig a source-ot beazonosítjuk. Uh-huh. És amelyik rendszerből jön az adat, akkor ott nevezzük ki a data steward-ot, és azt a rendszert nevezzük source-nak. Ez egy másik nagyon veszélyes dolog, ahol rendszereket az elmúlt 10-20 év alatt összekötöttünk, és ez jó ötlet volt, és ez egy jó gondolat. Amikor a rendszerekben azért adatot manipulálunk, és akkor itt jönnek azok, hogy de nálam 2, nálad már 3, mert a te rendszeredben valami adatmanipuláció volt.
Használta egy fogalmat, ezt a data steward-ot, meg tudnád nekünk magyarázni, hogy mit értetek ez alatt?
Data steward-nak nevezzük, azt gondolom a mi értelmezésünkben, azt az adatgazdát, aki gondoskodik az adat minőségéről, ez nagyon fontos, az adat elérhetőségéről, és egyben arról is, hogy ki láthatja az ő adatát. Uh-huh. Ki kaphat hozzá írás vagy olvasási jogot. Úgyhogy ez egy elég komplex történet ebből a szempontból.
És mire használjátok most ezeket az adatokat, amiket összegyűjtötök, akár a gépekről, berendezésekről?
Hát mivel a Richter az gyártás, úgyhogy elsősorban termelés.
Termelés monitorozására?
Az is benne van, termelés monitorozására, maga a supply chain kialakítására is ott van, illetve hát a kereskedelem és a sales tevékenységünk. Ugye rengeteg országban ott vagyunk saját anyavállalatként. Nagyon sok affiliate van, aki kereskedelmi tevékenységet folytat, és hát ezeknek az adatoknak a feldolgozására.
Említettünk már pár technológiai megoldást. Ezek egy részét már bevezettétek, de gondolom van pár olyan, amit még terveztek. Mi az, amivel most így foglalkoztok?
Valóban nagyon sok mindent bevezettünk. Én azt gondolom, ha adat oldalról megyünk tovább, akkor a következő lépés az, hogy tényleg nem eseti jelleggel építsünk mesterséges intelligenciát egyet adatnak az elemzésére, hanem ezt tudatosan, struktúráltan tegyük meg. Technológia oldalról, amivel még foglalkozunk, bevezetjük a MEST, amivel szeretnénk azt elérni, hogy tényleg egy egységes gyártás, irányítási rendszerünk legyen, talán ez a jó szó rá, ahol megtaláljuk azt a balanszot, hogy nem mindent, de azokat a kulcsfontosságú folyamatokat és automatizási rendszereket bekötjük ebbe, és automatizáljuk, ami kell. Ez a két nagy terület van, amivel foglalkozunk, és hát emellett így maga az IT terület hobbi szinten, amikor unatkozik, akkor folyamatosan dolgozik az infrastruktúra fejlesztésén, akár abban is, hogy ahelyett, hogy amikor arról beszélgetünk, hogy építsünk egy új ipari hálózatot, egy szeparációt, akkor mérlegeljük azt is, hogy hogyan tudjuk az 5G-t használni, és nem biztos, hogy kábelesen kell mindent megoldjunk.
Picit visszatérve még a MES rendszerre, nem tudom, hogy beszélgethetünk-e arról, vagy hogy nálatok jelen pillanatban hol tart ez a MES projekt, de azt látom, hogy vannak olyan nagyvállalatok, ahol nem csak egy, hanem több MES rendszer is be van vezetve egy idő pillanatban. Nálatok ez hol tart?
Mi is ebben az állapotban vagyunk, azt gondolom, hogy vannak. Bár régen akkor nem ennyire nevén nevezték a gyereket, és hívták MES-nek, de van. Azt gondolom, Debrecen az a legújabb üzemünk, ott eléggé egységes úgy különben, és azt gondolom, az automatizás szintjén is nagyon jó egységes rendszer van. Budapesten az egyik üzemünkben, Galanosiban vezetjük be a MES-t, és ez lesz az a prototípus, amit ki tudunk terjeszteni a többi üzemekre is, és utána nemzetközileg, mert hogy nekünk Lengyelországban is, Románia, illetve Oroszországban is van gyárunk, és hát a cél az, hogy tényleg egy egységes MES rendszer tudjunk felépíteni.
Nagyvállalatok esetében mindig fölmerül a cloud, mint infrastruktúra, mint ezekre épülő különböző szolgáltatásoknak a használata. Hol tartotok ebben?
Azt gondolom, jó irányba haladunk, mi elkezdtük használni. Van cloud, sőt, van cloud stratégiánk. Ez nagy szó, tehát azt gondolom, hogy tökéletesen komolyan vettük, hogy van stratégiánk. Maga a gyógyszergyártás is változik. 3 évvel vagy 4 évvel ezelőtt, ha a gyógyszergyártásban azt mondtad, hogy cloud, akkor az lehetetlen.
Felnégyeltek,
és hát köszönjük szépen, hát ez micsoda vad és huligán hozzáállás. Ma már nyitott, ugyanúgy, mint a banki szektor is nyitott a cloud felé, azt gondolom a gyógyszergyártás is nyitott a cloud felé, felismerték ennek a lehetőségét, felismerték azt, hogy abban milyen flexibilitás van, úgyhogy mi is ezt tesszük, mi is elindultunk ebbe az állapotba. Én személy szerint hiszek ebbe a hibrid cloud megoldásba, mert nem biztos, hogy sokan szeretni fognak, de a cloud az valójában arról szól, csak kényelmi okokból átadta másnak az üzemeltetést.
Akkor ezek szerint az ipari területen is használjátok a cloud szolgáltatásokat?
Elindultunk, többnyire ott az adatelemzéssel, illetve mérlegeljük azt, hogy a különböző ipari rendszereket hogyan tudunk virtualizálni. Néztük már azt is, vizsgáltuk, hogy van-e olyan ipari alkalmazás, amit cloudba tudunk tenni. Az első nagy feladat az, hogy hogyan tudunk például adatközpontokba is beköltözni, és tényleg a gyártás közeli gépeket akár onnan üzemeltetni, és elérhetővé tenni. Ugye ez azért nagyon kritikus, mert hogyha netten valami probléma van az adatközpontok elérésével, az nem történhet meg, hogy önálló életre kell az adott rendszer, és akár egy tartály, egy hűtőberendezés elfelejt hűteni, vagy akár egy fűtőberendezés, vagy is igazából kicsit túlfőti magát. Tehát azért ennek vannak kockázatai, ezt mérlegelnünk kell. De igen, elindultunk, és szerintem ez jó irány.
Mint nagyvállalatként a cloud szerinted egy szükséges valami, vagy egy lehetőség?
Mind a kettő. És azért mondom, hogy mind a kettő, mert szerintem egy nagyon jó lehetőség. Az egy másik kérdés, amiért most nagyon sok beszállító nem fog szeretni, hogy minden céget ebbe az irányba tolnak. Tehát ma már nincs feltétlenül választásom bármit, hogyha vásárolok, azt garantálom, hogy 10-20%-kal olcsóbb, hogyha cloudba vásárolom meg, mint on-premise, de ebbe az irányba tolnak el minket. Ami lehet jó is, de ők is talán már felismerték, hogy maga a cégek azért egy kicsit lassítanának ebben a kapcsolatban. Ez egy nagyon fontos dolog, odaadjuk az üzemeltetést, odaadjuk az adatokat, hogyan kapok erre validálást, hogyan biztosítják nekem, hogy én ezt hozzáférek, hogyan biztosítják azt, hogy onnan el tudok költözni, és nem ragadtam ott egy életre. Úgyhogy mi is ebbe a hibrid irányba megyünk, ahogy nagy szerencsénkre szerintem az összes nagy cloud szolgáltató felismerte és nyitott erre már.
Tudnál nekünk mesélni pár gondot erejük, hogy ez a hibrid cloud, ez pontosan mit akar?
2. Az egyik az, hogy nem csak abba gondolkodunk, hogy akkor cloud, és akkor mindent fölteszünk a cloudba, és nekünk milyen jó lesz. Tehát megtartjuk a saját infrastruktúránkat, a saját adott központjainkat, illetve ezen kívül, ami még szerintem nagyon fontos, hogy nem csak egy szolgáltatóval alakítunk ki függőségi viszonyt, hanem több szolgáltatóval. Árazás és mindenféle szempontok szerint különböző szolgáltató különböző ügyfelekre elő és különböző előnyöket ad. Az egyik helyen több az adat, a tárolási lehetősége, a másik helyen gyorsabb az infrastruktúra, jobb az elérhetősége, és ezeknek az állapotát kell megtalálni.
Meggyőződésem, hogy a kudarcokból legalább annyit lehet tanulni, mint a sikerekből. Ezért igyekszem mindenkitől megkérdezni, hogy mi az a akár személyes kudarc, vagy akár az elmúlt 2 évben, amiről most itt így tudunk beszélni, és azt gondolod, hogy esetleg másnak is ez hasznos lehet.
Személyes kudarc, talán az elején is említettem, és nem véletlenül, maga a vállalati kultúra. Én vállalom, alábecsültem a Richter vállalati kultúráját. Azt gondoltam, hogy sokkal könnyebben meg tudom változtatni. Én ne tudnék, hát hány kultúrát változtattam meg. Ez egy nagyon erős kultúra, és ennek a megváltoztatása nem egy könnyű feladat. És ez egy olyan dolog, hogy nem is lehet erőltetni. Az, hogy kultúrát szeretnénk változtatni, ez a vezetőségtől elindul, és ez jó. De valójában a kultúra maga az emberek. És az embereket kell megszólítani, hogy ők változzanak. És nem biztos, hogy mindig mindenki akar változni. Vagy ha változni akar, akkor abba az irányba, amit mi kitaláltunk.
Meg tudsz osztani velünk pár részletet, hogy most így az ipar 4 kellős közepén mik azok a kultúrás elemek, amiben változtatni kell? Akár Richternél, vagy akár máshol?
A kollégáim tudják, hogy az egyik kedvenc mottom, ez a 80-20. sokan hidegrázásuk van tőle, mert hogy azért a gyártásban és a gyógyszergyártásban ott van a GXP, nagyon szigorú audit, de azért nem fér bele az, hogy hát ez csak 80%. Van olyan terület, ahol igen.
Magyarázzuk csak azért meg esetleg a hallgatók számára, hogy mi ez a GXP.
Az X benne változó, van a GMP, a Good Manufacturing, van a GLP, az a Good Laboratory folyamatok, tehát maga azt a fajta jó működést, hogy egy gyárban kell működni, vagy egy ilyen gyártásban kell működni, az, hogy ellenőrizhető legyen, az, hogy tudjuk, hogy mikor ki mit csinált, ezt biztosítja ez a működési folyamat, ajánlás, és egyben az auditeinknek az alapja.
Tehát gyakorlatilag kvázi, mint egy törvényi felelősség.
Ez egy nagyon szigorú törvényi megfelelősség, ugye a különböző országoknak a OGI, FDA jönnek hozzánk ellenőrizni, hogy mi ezeket a folyamatokat követjük, és ahogy leírjuk a folyamatainkat, nagyon fontos, úgy is dolgozunk.
Kultúrából indultunk, és akadtunk el a GXP-nél.
Igen, szóval kultúra. Én azt gondolom, hogy mai világban fel kell készülni egyfajta flexibilitásra, rugalmasságra, felkészülni arra, hogy folyamatosan változik a világ. Ha csak most eltekintünk az elmúlt 10-12 nappal ezelőtt mi volt a problémánk, azt már elfelejtettük, most már van új problémánk, és valószínűleg ez a folyamatos változás, ez ott van az életünkben, amit nekünk le kell kezelnünk, és helyén kell kezelnünk. Nem elveszni, nem megragadni, hanem tovább menni. Ez nagyon nehéz dolog, ez nem egy könnyű dolog szerintem, de nem lehetetlen, és a mostani fiatalokban viszont hihetetlen potencia van. Én nagyon szeretem őket nézni, ahogy belekóstolnak dolgokba, ahogy elmélyülnek dolgokba, sokat lehet tőlük tanulni.
Kultúráról beszéltünk, és arról, hogy miben kellene változni. Ez volt a rugalmasság. Van esetleg még valami, amit így ki tudsz emelni? Tényleg így az ipar négy szempontjából még egy fontos eleme?
Rugalmasság, de én egy kicsit egybe is mosom a rugalmasságot a nyitottsággal. Mert lehet, hogy nem jó gondolat, de azt gondolom, hogy aki rugalmas, az egyben nyitott is. És maga az új technológiák, az új irányok felé való nyitottság, az nagyon fontos. Ez a kettő azt gondolom, ami a kultúránk alapja, ami a jövőnket biztosítja. Illetve hát még egy fontos dolog, sosem megállni, hanem mindig fejlődni. Nem olyan régen tartottam egy Johannes meetinget, ahol a kollégák kérdezték, hogy Lajos, és mikor lesz az, hogy te azt mondod, hogy ez elég jó, akkor mondtam nekik, hogyha mi leszünk az a cég, ahol nálunk van a világ legjobb informatikai és automatizálási csapata, akkor is valószínű ebben a székben nekem az a dolgom, hogy azt mondjam, hogy de még mindig lehetünk jobbak.
És akkor ennek fényében mi az most számodra, amit, és akkor most koncentráljunk az ipari digitalizációra, ami szerinted érdemes nektek továbbfejleszteni?
Szerintem fejleszteni, most nincs ilyen irány, amit azt mondom, hogy fejlesztünk. Meghatároztunk stratégiákat, azon kell végighaladni, és azért nem mondanék erre konkrét irányt, hogy ebben kell fejleszteni, hiszen alkalmazkodnunk kell a világhoz. Mi most eldöntöttük, hogy nagyon agilisek leszünk, mi eldöntöttük, hogy nagyon sok technológiát hozunk be, és azt gondolom, hogy ebben az irányban megyünk. De hogyha nagyon azt mondod, hogy mégiscsak mondjak egyetlen egy dolgot, akkor mindenféleképpen azt tudom mondani, hogy és ebben mi is szenvedünk, hogy szép meg jó dolog, hogy hozzuk be az új rendszereket, de a régieket nem vezetjük ki. És ebben fejlődnünk kell, el tudunk engedni rendszereket, de nem csak nekünk, hanem az üzleti területnek is. Mert mindig lesz, hogy jó, hát majd egyszer jó lesz valamire. Nem, el kell engedni dolgokat.
Még a beszélgetésünk elején említetted, hogy az ipar 4 kapcsán az adattárolási, adatkezelési problémákról érdemes beszélnünk. Van mégis itt olyan téma, hogy olyan terület, amit nem érintettünk, és azt gondolod, hogy érdekes lenne megosztani a többiekkel, vagy a hallgatókkal?
Talán az, hogy ezekről könnyű beszélni. Tehát ezek nagyon könnyű beszélni, én is könnyedén kiejtettem azt a szót, hogy hát, akkor elkészült a détalék, elkészült az adattárház, tessék bekötni a rendszereket, hátradőlünk, hát ez csicsat. Ez nem csicsat. Ez egy nagyon nagy feladat. Ez nagyon-nagyon sok felderítéssel, workshoppal, beszélgetéssel jár, kideríteni, kitisztázni. Azt gondolom, hogy ez egy oly mértékű kihívás, ami többször újra lesz gondolva az életünk során, hogy hogyan fogunk tudni oda eljutni, hogy tényleg a megfelelő adatot a megfelelő source-ból bekössük, és lehetőleg mai modern elvárásoknak megfelelően haladósan, agilisan mindig tudjunk eredményt mutatni, de és mindig a legjobbat természetesen, de mindig haladva előre. Ez egy kihívás.
Az informatikai terület az mindig egy belső kiszolgáló terület. Az új ipar 4 környezetben változik az IT-nak a szerepe, a feladata, attitűdje? Ugye a kultúráról már beszéltünk, de vannak egyéb változások is?
Én azt gondolom, hogy igen. Az egyik ilyen változás, hogy mi ebből a kiszolgáló szerepből szeretnénk kimozdulni. A stratégiánkat is, illetve a víziónkat, missziónkat is úgy fogalmaztunk meg, hogy mi az üzletnek szeretnénk partnerei lenni, ahol az üzleti eredmények elérése érdekében együtt dolgozunk az üzlettel, segítjük az ő folyamataik alakítását, és ezekre megoldásokat is hozunk, és mutatunk nekik megoldásokat. Ez egy nagyon nagy változás, ez nagyon nagy szemléletváltozás is, nem csak a mi részünkről, mert az édes kevés, hogy én partner szeretnék lenni, a másik oldalnak partnerként kell, hogy kezeljen, úgyhogy ez napi szinten közösen tanuljuk, hogy hogyan lehetünk partnerek egymásnak az üzlettel és különböző üzleti területekkel.
Mire gondoltál az előbb a 80-20 kapcsán?
80-20 év kapcsán ugye ez az elmélet arról szól, hogy 20% energiabefektetéssel 80% eredményt tudunk elérni. És én ezt azért tartom fontosnak, mert a mai modern világban, ha 100%-ra törekszünk, akkor egyszerűen sose fogunk befejezni projekteket. Mindig lesz, ahol ott egy hajszál nem éppen jó a helyen van, és azt igazítanunk kell. És a 80-20-szal ez egy kicsit ilyen agilisan haladjunk előre, és próbáljuk ki a rendszert, és kezdjük el. Ugye az agilitásnak van egy másik aspektusa, hogy azt mondja, aki agilisan projektet szállít, hogy hát még nincs kész a product, de én már odaadom, és kezd el használni. És on the fly majd javítjuk. Ugye a gyógyszergyártásban ott a GXP egyfajta perfekcionizmussal, ahol nem fér el az, hogy majd jó lesz. Ott nem fér el az, hogy hát most ez a rendszer isten igazából adagolt, nem tudom én, 150 gram hatóanyagot, de csak...
Plusz-minusz 20%, ugye?
Igen, 120-at kellett volna, tehát ott itt ez nem fér el. Tehát egyfajta perfekcionizmus megy, ezt a 80-20-at meg kell tanulni használni, hogy hol tudom használni, és hol nem.
De hadd vitatkozom most egy kicsit veled. Én azért nem biztos, hogy örömmel vennék be egy olyan gyógyszert, ami csak 80%-ig biztos jól sikerült.
Ez így pontos, és azért is mondtam azt, hogy nem mindenhol, és maga a gyártásnál ezt nem biztos, hogy tudom használni, sőt, nem tudom használni, nem is fér el, de viszont azt tudom használni, hogy egy rendszer mondjuk nem mindent fed le, tehát nem biztos, hogy minden keverőgépen, minden mérlegen benne van, hanem csak azt mondom, hogy átadtam ezt a rendszert 80-20-ban, lehet, hogy a 10 gépből 3 már digitalizált, és 3-ból jönnek a jelek, és a maradék 7, azt pedig papíron vezetjük még, vagy kézzel kell bevinni. El tudunk kezdeni dolgozni, és nem arra kell törekedni, hogy addig a projekt nem indul el, és nem mondjuk azt, hogy ez egy jó rendszer, amíg be nem kötöttünk minden gépet, mert ez így évek.
Jó, megnyugodtam akkor. A gyógyszerek minőséget tekintve.
A jó hír az, hogy nagyon komoly minőségbiztosítási igazgatóságunk van, aki ezt a fajta hanyagságot nem tűri és nem is engedi számunkra.
Nagyon helyes.
És segít is. Ez egy komoly feladatot rújkömmel rájuk is, mert hogy eddig a gyártást auditálták és segítették a különböző auditokat, ám bátor egyre jobban beköszönnek az informatikai rendszerek, amit auditálni kell, végig kell kísérni, be kell bizonyítani, hogy ki, mikor, milyen változtatást csinált, vagy nem csinált. Ez egy nagyon izgalmas terület.
Azt gondolom, hogy van számos olyan gyártási terület, ahol érdekes kihívásokat jelent így az informatikai rendszereknek az auditálhatósága, akár a nyomon követhetőség, akár a élelmiszeriparban is. De milyen kihívásokat látsz e tekintetben az iparvállalatok előtt?
Maga jó pár informatikai rendszer nem biztos, hogy arra nagyon szigorú utasításkészletre fel van készítve. Nagyon sok mindent tudunk, tehát az informatikát, ha lecsupaszítom, akkor azt mondom, hogy ítél alapon, végrehajtok egy change folyamatot, nagyjából ugyanarról beszélgetünk. Viszont a gyógyszergyártásban az auditok során nekünk be kell azt is bizonyítani, hogy valóban nem tudta senki megváltoztatni az adatot. Garanciát kell arra adni, hogy valóban az a személy hagyta jóvá azt a változtatást, valóban csak annyi változott, és ezért beletartozik az is, hogy amikor auditálnak, akkor nekünk nagyon fontos az, hogy validáltak is legyünk, ami ugye többnyire arról szól, hogy nem csak elég azt mondanunk, hogy igen, ez a rendszer, ezen nem történt adatváltoztatás, hanem nekünk azt be kell bizonyítanunk, hogy ha ő mérleg és 100 kilót mér, akkor hitelesítenünk kell egy másik mérleggel, ha így köznyelven megfogalmazhatom, hogy ez a 100 kiló valóban 100 kiló, vagy akár egy 100 kiló súlya.
És egy informatikai rendszernél ezt hogy tudod megoldani?
Hú, azért ez egy komoly kihívás. Nagyon nehéz. Az egyik ilyen, hadd mondjam el, tipikus probléma, hogy belépek egy rendszerbe, én autentikáltam, azonosítottam magamat. És vannak olyan folyamatok, amikor én jóvá hagyok, akkor a rendszer újabb autentikációt kér. Kicsit hasonlít ez az otthon banki rendszerekre.
Internetbank.
Uh-huh. Az internetbankingra, hogy hát te beléptél a telefonodba, beléptél az alkalmazásba, elutaltad, és akkor te még kapsz egy külön SMS-t, de biztos én voltam, biztos ez a PIN. Nagyjából itt is ugyanezt ezt kell felépíteni, ugyanígy építjük fel ezeket a GXP-s rendszereket, hogy bizonyítható legyen az, hogy csak az az adott személy hagyta jóvá, vagy csinált azt a változtatást, aki erre jogosult. Erre nem minden informatikai rendszer még felkészítve.
De nagyon érdekes, mert ezek szerint kvázi az internetbank területéről tudtok megoldásokat átvenni.
Sőt, át is vettünk ugyanezzel a gondolkodással. Szerintem azt gondolom, hogy közös, tehát, hogy persze gyógyszergyártás, de azt gondolom, hogy maga a gyógyszergyártás ugyanúgy, mint a pénzügyi szektor, egy nagyon komoly auditon megy keresztül. Én dolgoztam pénzügyi területen, kaptam olyan auditot, ahol nem csak azt kellett megmutatnom, hogy ki mit változtatott, hanem azt kellett megmondanom, hogy ki mit nézett meg. Ez egy másik kihívás, ezt még a gyógyszergyártás, ezt még nem érinti, de ami késik, az nem múlik.
Mi az, ami mozgat, amiért van értelme pölkelni a jelenlegi munkádban, és szerinted mi lesz az, ami a következő 2 évben mozgatni tud?
Én szerencsés ember vagyok, én szeretem a munkámat. Ez egy nagyon izgalmas terület, ami különösen mozgat, hogy Richterben innovatív cég, hagynak minket előre menni, hagynak minket új technológiákat behozni, hagynak minket modernizálni, hagynak minket kultúrát változtatni, mint dolgozó. Ez egy nagyon inspiráló dolog. Én azt gondolom, hogy ha valakinek lehetősége van egy ekkora nagyvállalatnál, azért mondjuk ki Richter, Magyarország meghatározó nagyvállalata. Itt a kollégáinknak lehetőségük van ennek a nagyvállalatnak a következő 10-20 évben a jövőjét, a kultúráját meghatározni. Ez egy nagyon izgalmas dolog. Nem sűrűn adatik meg az ember életében és karrierjében ez a lehetőség, úgyhogy azt mondod, hogy fölkelni, hát le se fekszek.
Jó, hát akkor sok sikert kívánok, és több sikert, mint kudarcot a következő 2 évre.
Köszönöm szépen a lehetőséget is, meg a tanácsokat is.
Az Ipar 4 Backstage podcastet hallgattad.
Ha tetszett a műsor, találkozunk a következő epizódban is. Addig is oszd meg velünk a saját történetedet, véleményedet a podcast.mortov.hu-n.
Írd velünk a modern ipar forgatókönyvét.